Ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió. Konstuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Enyedi Évát.
Én is köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel, és nagyon köszönöm, hogy elhívtál.
Ezt most olyan kis szabódva mondja, nagyon helyes, hogy közben nem látják a kedves hallgatók, nem baj, közvetítem. Enyedi Éva színésznő és dramaturg. Azon tűnődtem, hogy ez egy egészen speciális összeállítás, ilyet én nem is ismerek, mert valami, hogy rendező játszik, vagy író játszik, még olyan is előfordul, de a színész-dramaturg párosítás az szerintem példátlan a magyar színházi életben. Majd erről mondasz valamit, de hát onnan indítanám el, hogy tulajdonképpen akkor ez hogy lett, melyik hozta mikor melyiket, a helyzet, tulajdonképpen amikor te színészkedni kezdtél, ha ez nem egy bántó kifejezés, de nem annak szánom, akkor ez rögtön volt egy ilyen irányú érdeklődésed, vagy a helyzet hozta magával azt, hogy egy olyan társulatnak lettél kezdettől fogva a tagja, amelyik folyton új kortárs magyar darabokat mutat be, és ez hozta ezt a fajta érdeklődést, vagy hozzá közreműködést?
Hát szerintem két irányból indult ez a dolog. Az egyik mondjuk azt hiszem, hogy a személyiségem, vagy a családi háttér is számít, mindkét szülőm pedagógus, és mindkettő magyar történelem szakot végzett az egyetemen. Tehát van egy ilyen
bölcsész,
hát igen, egy ilyen irodalom szerető, olvasó, stb. Háttér, ami végül is az én életemben odáig jutott, hogy végül is angol szakot végeztem, próbálkozhattam volna a tanítással, de miközben már a gimnáziumban jártam, a Radnóti Miklós gimnáziumban jártam angol ének tagozatra, németet azt külön tanultam, csak azért jutott eszembe, de tehát angol ének tagozatra jártam, és közben...
Hihetetlen, angol ének tagozaton egy egész osztály összegyűlik, olyan fiúk és lányok, hogy angol és nyelvesetek angolul szeretnének énekelni.
Nem, egyébként...
Hogy van ez?
Ez egy nagyon furcsa párosítás. Én akkor ezt úgy magyaráztam magamnak, hogy ez nem egy teljes osztály, ez mondjuk egy osztálynak a negyede, ott egészen különös összetételek vannak, ez a D osztály a Radnótiban. A többiek matek-fizika tagozatosok, angol-matek tagozatosok, és talán angol-fizika, az nem tudom, lehet, hogy az nem volt, de hogy egy ilyen nagyon erős reál beállítottságú fele volt az osztálynak, és az angol ének tagozat az szerintem olyan volt, hogy akit sehova máshova nem vettek föl, az kötött ki az angol ének tagozaton, és valahogy szerettem mindig az ilyen jellegű közeget. Én valamiért ide jelentkeztem, de hogy jutott eszembe, már nem tudom. És mondjuk hát nyilván, aki most hallja mostanában az énekesi pályafutásomat, vagy előadásomat, az szintén nem érte, hogy lehet, hogy én énektagozaton végeztem, de hát mindegy, valamiért érdekelt, és hát szerettem volna egy kicsit lenképezni magam ebben. Az angol az egy kicsit jobban sikerült, tehát ott már másodikban középfokú nyelvvizsgáztam, meg úgy egyáltalán azt hiszem azzal így nem volt annyi problémám, közben a németből is letettem, tehát úgy a gimnázium elején volt egy ilyen viszonylag biztos nyelvi háttér és érdeklődés, aminek nyilván örültek a szüleim, és volt egy ilyen nagyon nagy lelkesedés és érdeklődés a színház iránt, ami hát egy olyan korsz, a magyar színház történet egy olyan korszakával egyezett meg, ez az én kamaszkorom, ami szerintem egy igazán csodálatos és virágzó korszak volt, nem mintha mai nem ez lenne, de mondjuk akkoriban, tehát amikor én gimnazista voltam, akkor mutatta be a Katona József Színház a Csirkefej című Spíró darabot, és én annyira így lelkes voltam, meg érdeklődő, hogy egy pár osztálytársammal valahogy oda keveredtünk, és a próbákat szerettük volna megnézni. Ami hát egyébként nyilván nem fordulhatott volna elő, hogy minket oda beengednek, de pontosan a nyelvezet miatt, meg amiatt, hogy ez egy olyan izgalmas és egy olyan nagyszabású vállalkozás volt a színház részéről, hogy ők így kíváncsiak voltak, hogy mondjuk egy átlag gimnazista hogyan reagál erre a nyelvezetre, ezért úgy beengedtek minket, úgyhogy hát így egyrészt volt egy ilyen találkozásom mondjuk így az éppen virágzó, prosperáló, legjobb kőszínháza, művészszínháza, ami a Katona volt, a Csirkefej mellett nyilván a Revizor, a Három nővér, stb. Tehát sorolhatnám, jobbnál jobb előadásokat láthattam, miközben még működött a Jeles Andrásnak a Monteverdi Birkózókör nevű csoportja, ahol a Mosolybirodalmát például a Petőfi csarnokban még láthattam. És ez mondjuk ez a két színházi nyelv, amit ilyen tizen akárhány évesen megismertem, ez olyan hatással volt rám, hogy mindenképp valahogyan szerettem volna ezzel foglalkozni. Közben ez még az az időszak volt, amikor Asher Tamásnak volt ez a híres Zala-Szentgróti tábora, amiben persze utána már egyre többen tartotta kurzusokat, Máté Gábor, Merő Béla, stb., tehát nem csak ő, de mondjuk én nála voltam úgy kétszer, ahol szintén nagyon izgalmas módon keveredett az a klasszikus színházi gondolkodás és rendezői attitűd, amit mondjuk az Asher képviselt, és tanított ez alatt egy hét alatt az ott lévőknek, és az ottani különböző helyekről jövő színház iránt érdeklődő figurák furcsa megoldásai és izgalmas jelenetei, ami azt gondolom, hogy így oda-vissza hatott. Tehát ez volt így a 80-as évek korszaka, amiből én úgy gondolom, hogy így nagyon-nagyon sokat inspirálódtam. Hát ez egészen odáig ment, hogy a Monteverdi birkózókörbe felvételiztem, és akkor egy évig magántanulóként a Jeles Andrásnál voltam, ami hát mondjuk megsemmisítő hatást fejtett ki ez az egy év így az életemre, tehát így csodálatos volt, nagyon nagyon lenyűgöző, és hát semmihez se fogható az a tehetség, az a szellem, amivel ott találkoztam, és ami nagyon erősen befolyásolt az ízlésemet, meg azt, hogy úgy mi érdekel a színházban. Most is már készülök megnézni majd a Nórát, meg nem láttam, de hogyha lehet, hogyha olyan előadása van, amit meg tudok nézni, akkor a mai napig így kíváncsi vagyok rá, meg nagyon, nagyon fontos számomra. Tehát ez így az indulás, ami, mondom, egy ilyen, tehát ez a bölcsész háttér, plusz egy ilyen színházi érdeklődés, ami hát én egy picit azt gondolom, hogy a legtöbb ember azért színész akar lenni, tehát az a fajta mámor, amit így a színpadon át lehet élni, az nagyon-nagyon vonzó, és biztos vagyok benne, hogy nagyon, tehát hogy úgy nézőként az a legelső, hát úgy munka, ami a színházon belül megfogja az embereket. Tehát így én is elsősorban színész akartam lenni, de mivel van ez a bölcsész háttér, ezért mindig érdekelt a szöveg, a nyelvezet, stb. És akkor így kerültem
Bélához. És akkor benned egy drámaíró is? Vajon?
Hú, hát...
Mire gyanakszol?
Én azt hiszem, hogy annak már ki kellett volna jönni, hogy az ott van. Én valahogy azt érzem, hogy ez azt a fajta ilyen kritikai attitűdöt, ami bennem van, ami folyton egyrészt nyilván egy ilyen maximalizmus is van, hogy mindig még jobb és még jobb legyen, és ezáltal így nagyon-nagyon felnagyítva látom a hibákat, és ezért nagyon, és mondjuk dramaturgként egy olyan munkában vehetek részt, vagy olyan alkotói folyamatban, ahol úgy lehetek benne a munkában, hogy közben kívülállóként kritizálhatom, és ez valamiért, ez azt hiszem eléggé közel áll hozzám. Amikor hát ugye megfordulna ez a dolog, és nekem magamnak kellene írnom, akkor borzasztóan beindul ez az önkontroll, vagy önkritika, amivel nyilván másokat is hát így kínozok, vagy támadok, vagy nem tudom, hát akkor ez így olyan hamar az tulajdonképpen megöli azt az alkotói energiát, ami esetleg lehetne. Szóval nagyon-nagyon kontrollálom, nagyon-nagyon erősen így kritizálom azt, amit csinálok, és ezt színészként egyszerűen a próba folyamat során, meg a közös munkával, meg a rendező segítségével megvan az a pillanat, amikor ezt így el tudom engedni. És valahogy azt érzem, hogy íróként így egy ilyen üres lappal, vagy egy laptoppal szemben ezt nem tudnám.
Két kis apró mellékkérdésem van a középiskolás pályafutásoddal kapcsolatban. Az egyik az, hogy énektagozat van, akkor te megtanultál kottát olvasni?
Hát, egy kicsit tanultunk, nem vették ezt annyira komolyan.
Tehát akkor mondjuk ezt nem hoztad el belőle.
Nem, sajnos nem, ez nagyon, hát nagyon irigylem azt, aki egy kicsit ennél tovább jutott.
A másik kérdésem az, hogy te vajon már akkor is fiatalabbnak látszottál a korodnál? Tehát, hogy mindig, amikor még kislányabb voltál, akkor is kislányabbnak néztek?
Hát, hát ugye nagyon alacsony vagyok, ez tény. Tehát, hogy mindig én voltam a legkisebb. Amikor úgy fiatal voltam, akkor még valahogy az volt a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokkal idősebbek között voltam. Tehát ezt most így sok helyen szóba került, és elég sokat viccelődtünk ezzel, hogy Pintér Béla nem volt néptáncos soha. Én viszont néptáncos voltam, tehát ezt csak azért mondom ilyen hangsúlyan, mert így egyszer talán 18 évvel ezelőtt, talán Molnár Gál Péter, nem tudom ki leírta, hogy Béla táncos volt, és azóta körül 40 milliószor találkoztunk vele, és mindenhol megpróbáljuk így megcáfolni ezt a tényt, de végig nem sikerült, de én viszont az voltam, tudom, hogy ez senkit nem érdekel, de mindegy. Tehát, hogy mondjuk amikor ilyen 12-13 éves voltam, akkor úgy táncoltam együttesbe, hogy ott mindenki egyetemista volt, 20-30 éves. Amikor a Jelesnél voltam, ott is felnőtt emberek voltak, én voltam egyedül 16. Tehát úgy végül is nem voltam a korosztályommal egy közegben, úgyhogy az, hogy én ők mindenkinél fiatalabb, meg mindenkinél kisebb, az természetes volt. Hát most így maradtam, tehát hogy tehát sajnos nem nőttem meg azóta, de tehát ez egy alkati dolog, nem jó, bánom.
Jó, megszoktad, és így volt.
Igen.
Jó, de most akkor muszáj megkérdeznem, hogy te tanítottad meg Pintér Bélát néptáncolni?
Nem, egyáltalán nem. Az Arvis úr a színházban, ami lehetséges, hogy akkor még tanulmány néven működött, nem tudom pontosan, hogy mikor változtattak nevet, de a Magyar Elektra című előadást hozták létre, aminek György Károly volt a koreográfusa, aki egy ilyen igazi híres táncos tanár figurája a magyar néptánc mozgalomnak, és egyébként azóta a mi előadásainkban is az elején nagyon sokszor őt hívta Béla, és ő koreografált, ő javította ki a színészek mozgását, stb. Tehát Béla megtanult táncolni az előadás kedvéért, sőt, táncházakba is eljárt, megtanult népi bőgőzni, de saját bevallása szerint a sarokban állt, és onnan nézte, hogy táncolnak, tehát így nem volt egy ilyen táncházas figura úgy igazából, és együttesben soha nem táncolt. Az, hogy én táncoltam, az nyilván, amikor a Népi Rablét című előadást létrehoztuk, akkor annak volt olyan szempontból jelentősége, hogy amikor mondjuk engem elhívott, akkor tudta, hogy ez nekem nem lesz probléma, és egyébként, tehát rajtam kívül három lány volt, egy szereplőnek viszonylag keveset kellett táncolnia, de mondjuk a Péter Fibori, ő is még az Arvis úra miatt, meg egyébként is tudott valamennyire, és a Csatári Évi pedig megtanult ott az előadás próbái során György Károlytól azt, amit kellett, azt a koreográfiát, tehát így indul a néptáncos vonal, de Hát igen, szóval nem, ő nem volt profi táncos soha.
Jó, most megpusztottuk egy legendát, de egy helyes. Most akkor hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Enyedi Évával beszélgetünk. Arról volt szó az elején, hogy ő színésznő és dramaturg, és hogy ez egy különleges összeállítás, és mindenképpen egy átfogóbb alkotói szerep színházban a szokásosnál. És most a doktori iskolába jársz a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Na, erre büszkén mosolyog. Jó. És arra vagyok kíváncsi, hogy most ott forogsz az egyetemen, tanulsz, dolgozol, most éppen dramaturgként egy főiskolás osztályvizsga előadását csinálod. Hogy látod a mostani, tehát ott az oktatást, hogy ezeket a fiatalokat, ahogy azt az élet hozza, tágabban képezik? Tehát ők is inkább akár többféleképpen fognak majd a színház csináláshoz, mint régebben a klasszikus színészképzésben, amiben te ugyan nem vettél részt, de ettől még azért ismered, vagy tudjuk nagyjából, hogy folyt.
Hát mindenképp, tehát a mondjuk egy ilyen 20-25 évvel ezelőtti állapotokhoz képest azt gondolom, hogy hát összehasonlíthatatlanul nyitottabb és sokszínűbb most ez az egyetemi képzés. Hát, hogyha csak erről a mostani vizsgáról beszélünk, akkor ez egy a Máté Gábor színész osztályából lesz benne 6 szereplő, és az egyik színész fiú, és az ő barátja, egy forgatókönyvíró fiú, tehát Olasz Renátorról és Horváth Jánosról van szó, ők írták a szöveget, és ők már hoztak létre közösen előadásokat, egy tulajdonképpen alkotói műhelyként kezdenek már ők így működni. Nyilván most még 5-ödévesek, mármint ez a színész osztály, iszonyú sokat dolgoznak, 100 felé vannak, tehát ők nekik már ez a gyakorlati évük, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokszínű, tehát nagyon, nagyon erős a mozgásoktatás, nagyon, nagyon színvonalas, mindenki tud valamilyen hangszeren, mindenki valahogy zeneileg is van egy olyan rátermettség, egy olyan képzettség, amivel már így el lehet indulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmas, ami ott van, és hát nyilván ez tehát most egy egészen más világ van, mint amikor mondjuk én felvételiztem, tehát egyszer mondjuk ez, nem is tudom, hogy ez elmesélve volt egy ilyen, egy bizonyos osztály, ahol nagyon sok mindenkit vettek föl, sok kisebb termetű színésznek valót, meg nagyon magasat, meg mindenfélét, és akkor mondta is nekem a Ascher Tamás, hogy most lehet, hogy téged is felvettek volna, mert most ilyen furcsákat vettek fel. Úgyhogy, tehát azt gondolom, hogy akár most már talán még nekem is lett volna némi esélyem, de az a lényeg, hogy szerintem nagyon, nagyon izgalmas, ami ott történik. Nyilván az, hogy hogyan, ki hogyan megy tovább, és kinek, tehát milyen lehetőségei lesznek, mi a jövő, az valószínűleg egy kicsit most olyan ijesztőbb, mint régen, tehát valahogy akkor kevesebb embert vettek föl, az osztályt indító tanárok, esetleg igazgatók voltak közben egy fővárosi vagy vidéki színháznál, ahol lehetőséget tudtak biztosítani a kezdőknek. Tehát valahogy, mintha visszagondolva, a főiskola utáni évek egy picit olyan olajozottabban, kicsit úgy jobban látták, hogy mi lesz velük. Most szerintem úgy nagyon mindenkinek magának kell kitalálni az útját. Ami olyan szempontból mindenképp érdekes, hogy a színészeknek is nagyon, nagyon sokféle tudással és képességgel kell rendelkezni, és nagyon határozott ízléssel szerintem, és a színházról való gondolkodásuk az legalább olyan erőteljes kell legyen ahhoz, hogy elinduljanak egy bizonyos úton, ami az övék lesz, és ami így valahogy így kialakítja az ő színészi karakterüket, vagy így az egész karrierjüket így elindítja. Szóval egy picit önállóbbnak kell lenni most szerintem, és úgy hát remélem, hogy mindenki meg fogja találni magának a helyét ebből a csapatból is. Nagyon, nagyon tehetségesek, nagyon helyesek. Az biztos, hogy iszonyatosan sok színész van az országban, és így nagyon nagy a konkurencia, és hát így igyekezni kell. De az is lehet, ezt mindig úgy, amikor úgy a múltról beszélgetünk, és valahogy úgy tűnik, mintha valami akkor könnyebb lett volna, akkor mindig azt gondolom, hogy biztos ez valami nosztalgia, hogy így gondolunk vissza, de azért nem, tehát most tényleg sokkal képlékenyebb és ilyen szövevényesebb a helyzet a diploma megszerzése után, szerintem.
Doktori disszertációt írsz a Pintér Béla és társulatáról?
Hát igen.
Milyen megközelítésben mesélj, ez izgi lesz.
Tulajdonképpen ez sok szempontból meg lehet kérdőjelezni ennek a tudományosságát, de én ugye még amikor angol szakra jártam, akkor is nagyon sokat kellett írnom, és hát nyilván Shakespeare-rel nagyon sokat foglalkoztam, persze, mindenki kedvenc csemegéje, és hát azt gondoltam, hogy egyrészt tényleg olyan mérhetetlenül sok anyag halmozódott fel már róla, és annyira nehéz bármi újat mondani, és egy kicsit így ilyen nyomasztóan nagy volt ennek az irodalma, és úgy mindig azt éreztem, hogy itt azért valami nagyon nagy dolgot kell kitalálni ahhoz, hogy igazából az érdekes legyen másoknak is. És akkor most itt, hát a szakdolgozatomban nyilván valami olyasmit próbálok meg, ami ugyanezt a kint és bent létet mondjuk így hitelesen közvetíti, tehát a munka folyamatról, a belső, a módszerekről, a belső dinamikáról próbálok meg úgy írni, hogy azért felhasználom azokat a tanulmányaimat, amiket a dramaturg szakon szereztem, amivel esetleg el tudom helyezni a magyar színházi életben, a külföldi párhuzamokat esetleg meg tudom találni. Tehát nyilván kerülöm, vagy megpróbálom elkerülni azt, hogy értékítéletet mondjak, vagy valami olyasmit, ami így belülről azért nem lenne túl elegáns, hanem hát tulajdonképpen így megpróbálok minél több érdekes információt összegyűjteni, amiből aztán majd mások esetleg összefoglalóbb vagy értékelőbb dolgot tudnak írni.
Most te dramaturgja vagy a Pintér Béla társulat bemutatóinak, ez akkor nyilván azt jelenti, hogy te már ismered azt a szöveget, ami megvan addigra, amire a színészek elé kerül.
Hát tulajdonképpen igen, de azért ugye ez a munkamódszer az, hogy az első próbára mondjuk van egy ilyen 10-15 oldal, és tehát annál többet én se ismerek, én se tudok, de mondjuk azt a 10-15 oldalt valamivel hamarabb olvasom, hát azért ez attól is függ, hogy éppen mikorra van kész, tehát hogyha nagyon közel van a próbához, az, hogy elkészül az a pár oldal éppen, amivel tovább megyünk, akkor nem biztos, hogy előtte olvasom, de mondjuk maga a folyamat, ahogy Béla úgy eljut ehhez a 15 oldalhoz, az nagyon sok beszélgetésen keresztül, és tehát ahogy ő felkészül, és kitalálja az egész történetet, az mondjuk valószínűleg én vagyok az, aki az első pillanattól kezdve erről a legtöbbet hall, és a legtöbbet hozzászól ehhez az egészhez. Tehát attól kezdve, hogy pályázatot meg kell írni, hogy tulajdonképpen egy sokkal hamarabb, mint ahogy ő igazából belevetni a munkát, magát a munkába, már meg kell írni egy szinopszist, ami egy ilyen nagyon... nagyon érdekes dolog, tehát az egy kicsit olyan, mint egy halálugrás. Még mindig úgy érzi, hogy hát egyáltalán nem tudja, hogy mi lesz, de valami ilyen transz állapotban azért mégiscsak kitalálja ezt a történetet, és nagyon-nagyon nagy százalékban az szokott maradni. Ami egy, szóval mindig valahogy ezen így megdöbbenünk, mert úgy, tehát ilyen apróságokat sokat változik, de mégis így, tehát, hogy van már egy ilyen nagyon erős történetváz, amikor így még csak a pályázatot kell írni, és hát utána, tehát így az apróságokról beszélgetünk, részletekről, hogy mi, hogyha ilyen irányba megy a dolog, akkor az mit jelent. Tehát ez egy ilyen, kicsit egy ilyen társalkodói szerepkör, ami azt jelenti, hogy utána, amikor a próbán ott vagyunk, a színészek ugyanúgy hozzászólnak, ugyanúgy a szöveget kritizálhatják, javasolhatnak, tehát azért ez egy ilyen közös műhelymunka. Nyilván az, hogy engem különösen érdekel a szöveg, valószínűleg jobban, mint a többieket, ezért is alakult így, hogy én gondolkozom erről a legtöbbet. Húzni nagyon szeretek például, tehát így azt így rám lehet bízni, mert valahogy így, de egyébként azért Béla darabjainál azt gondolom, hogy az időtartam az egy olyan fontos dolog, hogy tehát nagyon sokáig az volt hát így az elve, hogy inkább gondolja azt a néző a végén, hogy még nézte volna, mint hogy egy percet is unatkozzon. Tehát egy ilyen nagyon feszes, nagyon sűrű, nagyon tömör szerkesztésről van szó, ami ami hozzám is közel áll. Tehát nagyon-nagyon gazdaságos, minden pillanatnak a maximális hatásfokát kihozni, és tehát úgy nincsenek üres járatok, nincs sok olyan kanyar, ami így nem tartozik szorosan ahhoz a történethez, vagy ahhoz, amit így végül el akar érni. Tehát ezekben azt gondolom, hogy tudok segíteni.
Olvastam a titkaink kapcsán, hogy Béla azt eredetileg azt a történetet úgy tervezte, hogy egy pedofil hajlamú emberről szól, akiben ez a probléma létező, de praktikusan az életében nem jelenik meg, vagy nem perfektuálódik. És aztán a próba folyamatban alakult ki egyfajta belső kényszeré, hogy itt mégis megtörténjen a bűn, mert különben nincsen elég súlya. Na most a helyzet az, hogy ugye színésznői mi volt ottban, te voltál ennek a bűnnek az áldozata. Tehát ezt te álltad ezt ki. Akkor egyáltalán gondolkodtam, hogy te vajon mit szóltál ehhez? Hogy milyen párti voltál. Tehát elfogadtad azt, hogy ennek itt meg kell esnie veled, vele a darabban, vagy volt benned ellenkezés színészileg ösztönösen, vagy ellenkezőleg, mert azért ez akkor minél súlyosabb, annál erősebb feladat. Hogy voltál ezzel?
Tehát igazából az az érdekes, hogy amikor a próbán ott vagyunk, akkor egy kicsit azt érzem, hogy úgy az a fajta színészi lénye a résztvevőknek egy picit háttérbe szorult, tehát így nagyon erősen koncentrál mindenki a szövegre, a darabra, hogy az a lehető leghatásosabban alakuljon. Tehát az, hogy próbáltuk így a jeleneteket egymás után, hogy a főszereplő Ballabán István csak vágyakozik a gyerek után, és tulajdonképpen egy ilyen passzív, kétségek között örlődő, állandóan kísértésbe kerülő, de magát megtartóztató áldozatfigura. Ez tulajdonképpen érdekes volt, de mindenki érezte, hogy van valami, mintha lapos lenne, mintha nem lenne elég energia az anyagban. És akkor itt tulajdonképpen ilyenkor mondjuk így megállunk a próbán, és elkezdünk beszélgetni, tehát így átvált mindenki, elfelejtjük igazából azt a fajta színészi állapotot, vagy színészi létezést, hanem tényleg, mint meg annyi dramatúr, vagy nem tudom, színházi ember, elkezdünk arról gondolkozni, hogy hogyan lehet ez hatásosabb, és mi a baj, hogy megtaláljuk pontosan a problémát. Mondjuk legtöbb esetben sajnos Béla szokta megtalálni, hát ez így van, nem nincs mit szépíteni, de hát nyilván belőle származik a történet, ő az alkotó, de elképzelhető, hogy közülünk valaki tudja legpontosabban megfogalmazni, hogy mi a probléma. És tehát itt ez a passzivitás volt a probléma, valahogy azon, én is így azt éreztem, hogy ez olyan, mintha valami másik műfajban tudna ez szépen kibontakozni, ha ez egy film lenne, hogyha ez egy narratív, egy prózai történet lenne, ahol a főszereplő gondolataiba jobban belelátunk, ahol azt a gyötrődést tulajdonképpen jobban meg lehet fogalmazni, akkor ez így rendben van, de a színpadon valami miatt ez kevés volt. És akkor tulajdonképpen civilként mindannyiunknak, vagy civilként és művészként mindannyiunknak az volt itt a dilemmája, hogy rendben van, hogyha ez a mi főszereplőnk elköveti ezt a bűnt, akkor nehogy az történjen, hogy mi hősként, ne adj Isten, pozitív hősként állítunk be egy pedofil személyt. Tehát ezt nyilvánvaló mindenki nagyon messze el akarta kerülni, tehát ez semmilyen, senki nem értene ezzel egyet egy pillanatra se. Ugyanakkor az, hogy egy olyan karakterhez mégis közel kerülünk, vagy valamilyen módon meg tudjuk érteni egy pillanatra az ő rettenetes állapotát, tehát egy infernális, bűnös lelkéhez mégis valamilyen módon hát nem jó szó ez, hogy közel kerülünk, de nem tudom, valahogy ilyeneken gondolkoztunk, hogy ez olyan, mint hogyha, hogy annak a pedofilnek is volt egy édesanyja, aki megtudja, hogy ezt csinálja a fia, és hogy mi az az érzés, amikor nyilvánvaló, hogy első felindulásból esetleg azonnal a nagy kést keresi az ember, a másik felindulásban meg az van, hogy hát ő az én gyerekem, mondjuk. Tehát, hogy egy ilyen egészen furcsa állapot jött így létre, ami, hát mondom, így színészi-művészi dilemma volt abban a pillanatban. Tulajdonképpen ez azóta is volt már olyan kritika, vagy volt már olyan helyzet, amikor ez egy picit így felmerült, hogy valaki esetleg úgy értelmezi, hogy együtt akarunk érezni, vagy sajnáltatni akarja magát ez a pedofil személy itt nálunk. Hát én a magam részéről úgy fordítottam ezt át, vagy úgy elemzem ezt a darabot és ezt a jelenséget, hogy az első jelenetben Ballabád István egy pszichológus nőnek val, feltárja a lelke legsötétebb titkait, persze a legeslegsötétebbet nem mondja el, tehát úgy beszél a pedofil vágyáról, mintha azt nem élné ki. Ezután meglátjuk, hogy mégiscsak kiéli, és ettől kezdve nekem ez a történet a hazugságról szól. És hát ugye ez a címe a darabnak, hogy Titkaink, és végül is szép lassan kibontakozik egy olyan történet, ami a kisember, a személyes, a fiú az anyának, a férj a feleségnek, a barát a barátnak, tehát az egymás felé, egymással szemben elkövetett hazugságainkról szól, ami végül is összeadódik így a rendszer hazugságával, az egész társadalom, az egész hát így társadalmi háttér felrajzolódik ezzel a hazugság szövevénnyel vagy láncolattal. Tehát valahogy én nekem megszűnt ez a dilemmám. Azt gondolom, hogy jól döntöttünk, hogy hatásos lett, hogy drámaibb lett, hogy sokkal súlyosabb és erőteljesebb attól kezdve ez a jelenet és az egész előadás olyan, mint hogyha egy ilyen vulkán kitört volna abban a pillanatban, amikor így elköveti a bűnt a szemünk láttára. Úgyhogy hát én így, mint a hatás eléréséért felelős alkotótárs, mindenképp azt gondolom, hogy ez jó döntés volt.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
kezdtől fáj a szívem, kedvesem. Más fog már állni veled, más fog ölelni, más fog már csillagot vonni. A szél fut a hajadba, a szél fut a hajadba, hú, a hajadba, a kedvesem. El kell válni, hú, az őszi szép a réten, mennyire fáj ez az ősz, fáj ez a szív, nem az ősztől fáj a szívem, kedvesem.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Enyedi Éva a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. A titkainkról beszéltünk az előző blogban, és most szeretném előhozni a Parasztoperát, ami 14 éve megy, és a 300. előadás felé tart.
Túl van rajta.
Túl van rajta? Jó, tehát akkor túl van, mert hogy akkor rendesen megy most is, és már túljutott. Nemrég láttam egyébként, és ebben a szereposztás sem sokat változott ebben az előadásban, itt ott azért igen. És az a kérdés, hogy kell-e valamit tudatosan tenni annak érdekében, hogy egy előadás ne fáradjon el 14 év alatt, hogy mindig friss legyen, hogy mindig öröm legyen. Olvastam egy cikket nemrég ilyen nagyon hosszú szériákról, és azt mondta Metznár János, a Webszínház igazgatója, a Misi Mókus kapcsán, ami nem tudom, 300 éve megy minden, és túloztam, de nagyon. Azt mondta, hogy a rendező feladata az, hogy a színészeket frissen tartsa a dologban, tehát adjon neki akár újabb és újabb feladatot, hogy ez így működjön, hogy mindig legyen benne valami. A Parasztoperával van ilyen gond, vagy nem gond, tehát van ilyen feladat, vagy ez tulajdonképpen valamelyest egyszerűbb attól, hogy ez zenére megy, tehát hogy végig megvan neki a ritmusa, a partitúrája, amitől így se úgy se tér el az ember. De ettől még az kérdés lehet, hogy tudom-e megtölteni. Tudok-e kellően undokul nekiállni néptáncolni ott abban a jelenetben, amikor neked ott néptáncolni kell egy kicsit. Ilyen munkáskezes lábosban. Igen, tessék.
Szóval én nagyon-nagyon szeretem ezt az előadást játszani, és színészként azt tudom mondani, hogy az unalom, vagy az elfáradás, vagy a kiégés, vagy a fáradtság a Parasztoperával kapcsolatban egyetlen egyszer volt egy nagyon nagyon minimális szinten a megjelent a veszély, amikor Hollandiában voltunk egy turnén, és egymás után játszottuk azt hiszem 7-szer vagy 8-szor, vagy lehet, hogy 10-szer, nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy az ensuite játszás az egy nagyon veszélyes dolog, és már ez egymás után 10 is egy olyan tapasztalat, ami azt mutatja, hogy hú, hát nagyon nagyon keményen kell koncentrálni arra, hogy ne fásuljon el az ember, ne kalandozzon el, tehát, hogy ugyanazzal az intenzitással vegyen részt az előadásban. Nyilván ezen a zene nagyon sokat segít. Tehát az egyszerűen olyan erős energia, tehát hogyha kiadom azt a bizonyos magas hangot, ami ahhoz a fájdalomhoz vagy jajgatáshoz szükséges, akkor az a jajgatás ott így félig meddig már meg is született. De mondom, végül is az, hogy 300, nem tudom, 10 akár hanyadiknál tartunk, ez egy nagyon, nagyon hosszú idő alatt, több mint 10 év alatt értük el ezt a számot, és egyébként azt gondolom, hogy ilyen szempontból a mi működésünk, a Pintérbélés Társulata működése az egy nagyon, nagyon színész és nézőbarát működési rendszer, ami az ensuite és a repertoár színház erényeit valahogy így ötvözi, és mind a kettőből a lehető legjobbat veszi ki. Ezt úgy értem, hogy tulajdonképpen 15 éven keresztül az volt a rendszer, hogy az új bemutatót, az úgy körülbelül október, tehát az évad kezdés egy új bemutatóval indult, ami a friss munka, ami mindenkinek új feladat, új kihívás, stb., és megtartottuk a többi előadást. Nyilván a többi előadást is próbáljuk előtte, tehát folyton szinten kell tartani, és rá kell hangolódni, de mégis így pláne most már ilyen, tehát hogy 16 előadásunk van. Most már nagyon, nagyon izgalmas élmény lehet az, hogy egy idei munka után játszunk egy olyat, ami egy találkozása 15 évvel ezelőtti önmagammal, és ugyanígy a többieknek. Tehát egy egészen más játékstílus, más színházi nyelv, már mondjuk a Parasztopera vagy a Titkaink a Sütemények királynőjéről nem is beszélve. Tehát mondjuk mostanában ezeket így egymás után játszottuk, és hát nagyon, nagyon jó érzés, nagyon sokat adnak egymásnak ezek a különböző munkák. Nyilván mindegyiket nagyon szeretjük, tehát nincs olyan közte, ami mondjuk így elvenne energiákat, mert azokat nagyon gyorsan levettük a műsorról, amiről azt gondoltuk, hogy nem annyira sikerült. Úgyhogy ezek így nagyon, nagyon is, hát ilyen vérpesdítő ez az új bemutató plusz a régiekkel való folyamatos találkozás, azoknak az életben tartása, és ez a nézőknél is nagyon jól működik, mert az új bemutató valahogy mindig vonzott új nézőket, mindig volt olyan néző, aki pont ezt a legújabbat jött el megnézni, és attól kezdve ő végig akarta nézni az összes előzőt, és ezt megtehette. Tehát valahogy ahhoz, hogy most eljut, nyilván ez úgy, tehát hogy népszerűek az előadások önmagukban is, de azt gondolom, hogy ez a rendszer, ami így egyszerre kedvez az újnak és a réginek is, ez sokban, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy olyan nézőtábor van már, ami szinte kielégíthetetlen igényekkel támadja a színházat, és akkor persze előfordultak szerepátvételek, nyilván az is mindig egy kicsit új energiát ad az előadásnak, akkor mondjuk új helyszínek, tehát a titkainkat át kellett vinni a trafóba, mert egyszerűen már nem lehetett annyit játszani, ahány néző lett volna, és az ugye azért mégiscsak 300 férőhelyes a trafó, vagy még annál is több, a Parasztopera most az átriumban van, tehát úgy végül is ilyen történetük van ezeknek az előadásoknak, ami szintén így életben tartja őket, de az biztos, hogy a zene is nagyon-nagyon fontos a Parasztoperánál, meg az, hogy szerintem nagyon, nagyon jó szerkezetet sikerült létrehozni, egy nagyon erős történetet, amiben 9 szereplő érezheti úgy, hogy főszereplő, érezheti úgy magát, hogy ő a főszereplő, mert egyszerűen nincs olyan pillanat a színpadon, ami ne érintené mindegyik szereplőnek a sorsát. Tehát én, meg nyilván ez is még az a korszak, amikor szinte végig színen vagyunk, tehát egy olyan, ez még egy ilyen közösség, vagy rituális, vagy nem tudom, milyen színházi nyelvezet, ahol nincs büfézés, meg nincs az öltözőbe, nem tudom, pihenés, vagy kikapcsolódás, vagy nem tudom mi, hanem egy ilyen nagyon, nagyon erőteljes, közös létezés van a színpadon, amit a zene nagyon támogat, és így tulajdonképpen egyszerűen öröm játszani. Hát a másik, meg a humor, a nézők jelenléte, a nézők hozzájárulása az előadáshoz. Tehát az mindig új helyzet, mindig új energia, mindig kíváncsiak vagyunk, hogy most mi lesz, most melyik az a pillanat, amikor átadják magukat, tehát hogy így mindig történik valami, úgyhogy számomra megunhatatlan, de...
És meg is lepnek a nézők?
Hát bizonyos, nyilván vannak biztos pontok, amikre számítunk, és ami 90%-ba bejön. Vannak olyan konstellációk, hogy valamit nagyon elutasítanak, akkor ott nyilván egy kicsit úgy összeroskadunk, akkor utána valami megszületik, tehát hogy ez így mindig történik valami, azért tehát olyan nagyon extrém reakciók nincsenek, inkább az azért nagyon-nagyon fontos számunkra a humor, meg a nevetés, mert én azt gondolom, hogy a Béla Színházánál az a csúcs, az a legmagasabb minőség, amikor a humor és a tragikum egyszerre hat. És a tragikum tulajdonképpen tehát rettentő, borzalmas történeteket tud írni iszonyatosan gyarló, nyomorult szereplőkkel. Tehát az valahogy azt gondolom, hogy borzadni és szomorkodni, az biztos, hogy van min, de az akkor sikerül legjobban, tehát akkor tudjuk ezt a borzalmat a leghatékonyabban átvinni, hogyha azt megelőzi, vagy körülöleli egy felszabadult nevetés, és így rácsodálkozás, és együtt tehát a mindennek a fonákját, a visszáját úgy megélni, hogy az felszabadító is. Tehát valahogy ezzel kell így egyszerre működni, és ezért fontos nagyon a nevetés nekünk.
Nem volt most új bemutató?
Nem, hát a tavalyi év az mondjuk eléggé hát így fárasztó volt. A Fácán tánc az egy nagyon, nagyon nehéz próba folyamat után jött létre, vagy az eredményeként, és hát utána a bajnoknak, hát ott ez egy nagyon-nagyon csodálatos próba folyamat volt, ott inkább az utóélet volt elég fárasztó. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan év volt, amikor így nagyon sokat dolgozott Béla, és ő minden előadásába játszik, hát a bajnokot kivéve. És ez nagyon-nagyon megterhelő, ez a fajta folyamatos színpadi, vagy színészi jelenlét, és emellé az írásnak a terhét bevállalni, és egyszerűen úgy pihennie kellett, úgyhogy most egy ilyen lassan már kezdődnek az új darabnak a próbái, és már úgy fejben már alakul a következő is, tehát hogy így van folyamatosan van egy ilyen háttérmunka, de most kellett egy ilyen pihenő neki.
Most kezdtek próbálni, és van hány oldal, amit te már ismersz?
Hát most még úgy per pillanat olyan nagyon sok oldal nincsen, de már a történet megvan, már nagyon, nagyon készülődik. Tehát úgy a nagyobb vonalakat, azt tudom, a figurákat, az eseményeket. Valószínűleg most még kell egy kis ráfutás arra, hogy az az első 15 oldal megszülessen, de valószínűleg már jövő héten ez meg fog történni. Mondjuk én nekem most így elég sok más munkám volt, úgyhogy ez is úgy mondjuk a magam részéről így pont egy olyan időszakban következik, majd szerintem nekem pont jó ez a jövő hét, mert így jobban le tudom zárni a másik dolgaimat, úgyhogy...
Igen, én tulajdonképpen akartalak arról is kérdezni, vagy beszélgetni arról, hogy például Kessék Lászlónak, hát legalább 10 éve, tehát nagyon régóta dramaturgia vagy, és időről időre dolgoztok együtt, de ez most egy olyan szép keretes lett, meg az időnk is lejárt közben, úgyhogy akkor inkább megköszönöm, hogy eljöttél, és itt maradunk abban a várakozó állásponton az oldalak és a próbák kezdetét illetően.
Köszönöm szépen, és én is remélem, hogy jövő héten már sokkal okosabb leszek.
Enyedi Éva volt ma a vendégem, az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották, Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten, vagy 2 hét múlva, vagy amikor jövünk legközelebb.